Ez itt továbbra is a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Most témát váltunk. A következő szűk negyed órában Karner Miklós, az autóslap rovatvezetője lesz a beszélgető partnerem, témánk pedig a Dacia Docker. Tartsanak velünk továbbra is. Kis túlzással azt mondhatnám, hogy a Renault Kangoo kis testvéről vagy ikertestvéről fogunk beszélgetni, hogy a Dacia Docker lesz a témánk a következő néhány percben. Miklós, mi a leginkább jellemző? Van-e valóban rokonság például a Kangoo és a Docker között? Kezdjük talán ezzel, ha már egyszer egy családhoz tartoznak.
Igen, vannak természetesen rokon vonások, vagy rokon alkatrészek, de itt alapvetően a Dacia-nak a másik egyterője, a Logi volt az, amiből kiindultak, amikor ezt kitalálták. A külsőre is nagyon úgy néz ki, mint a Logi, csak szerintem itt egy kicsit jobban oldották meg, egy picit magasabb lett a tető, két oldal tolóajtó van, talán harmonikusabb lett az összeállítás, de azt hiszem, hogy egy ilyen fuvarosnál ez nem is lényeges szempont. Mindenesetre ugye ez egy olyan kategória, ami alapvetően, és itt a Dockernél is ez igaz, ez teherautó, és ebből faragtak, ahogy más gyártók is, a Peugeot, Citroën, a Renault, amit említettél, de Volkswagen is itt van ezen a piacon például. Ők alapvetően a teherautóból faragnak személyautót, ami annyit jelent, hogy a kárpitozás az egyszerűbb, ennél például a Dockernél hátul kilátszik a fém, tehát itt nem is költöttek még plusz kárpitozásra az ablakoknál. A tolóajtó az alap általában, tehát ezt használják, ami nagyon praktikus. Itt a csúcskivitelnél, a Dockernek a csúcskivitelnél mindkét oldalon van tolóajtó, és általában az is jellemző, hogy három különálló ülés van hátul, vagy legalábbis úgy van kialakítva az egy pad, hogy az három személynek kényelmes. Dockernél is így van. Ami nagyon fontos a Dockernél, és azt hiszem, hogy ez meghatározó lehet a piacon, az összes Dacia-val együtt ez is nagyon olcsó. Tehát itt az alapár az 2,5 millió forint, ami azt gondolom, hogy egy ebben a kategóriában a 3 millió 490 ezer forintos a hozzá legközelebb álló alapkivitelű autó. Tehát 900 ezer forintnyi differencia van körülbelül a legolcsóbb egyéb márka és a legolcsóbb Docker között, és hogyha fölmegyünk egy kicsit jobban felszerelt szintre, itt nálam ami volt, az 1.2-es turbós benzinmotor, ami már egészen jó dinamikát ad ennek az autónak, és klímával normálisan felszerelve 3,5 millió forintot sem ért el az ár, de azt azért tudni kell, hogy az átlagár, amit az előbb mondtam, ez a 3 millió 490 a konkurenseknél, hogy innen indul, de inkább a 4 és az 5 millió között vannak az árak. Tehát azt gondolom, hogy aki arról azon gondolkodik, hogy kéne neki egy családi autó, ami ugye két tolóajtóval mindenképpen, akik gyereke van, az nagyon értékelni fogja a beszállás miatt. Van egy 600 literes csomagtartója, illetve pontosabban 800 literes csomagtartója, és ugye ezt bővíthetjük 3 köbméteresre. Tehát ezek mind olyan tulajdonságok, ami azt gondolom, hogy a Dockert ezt egy jó alternatívává teszik.
Milyen felszereltséget kapott, ugye ez mégiscsak lehet családi autó is, ahogy mondta, de mégiscsak egy teherautóból lett. Melyik igazán, és a felszereltsége, motorválasztékváltók, melyiket szolgálják inkább?
Én azt hiszem, hogy az egyszerű átlag magyar család, akinek nincs túl sok pénze autóra, az tökéletesen megtalálja a számítását ebben az autóban. Egy háromféle motor van, 1.6-os szívó benzinmotor, 82 lóerővel a már említett és tesztelt, és szerintem nagyon jó 1.2-es turbó 115 lóerővel, ez egy 4-hengeres benzinmotor, illetve van még az 1.5-ös dízel, 75, illetve 90 lóerős teljesítménnyel. Ezek bármelyike jó. Én azért mondom az 1.2-es turbos benzines, mert ez már olyan dinamikát ad az autónak, amivel tulajdonképpen ha megpakoljuk, akkor is tökéletesen fogjuk érezni magunkat. Viszont mondjuk, hogy egy dízelnél a felár az jóval nagyobb, tehát én azt gondolom, hogy illetve talán nem is a felár, de azok a közös csöves rendszernek az esetleges hibái, amik kijöhetnek, ha ilyen szempontból praktikusabb a turbos benzines. Persze, aki a biztosra akar menni, az a szívó benzinest választja, mert ott aztán tényleg nincs, ami elromolhat hosszú távon. Egyébként ezen kívül puritán egyszerűség jellemző az autó, tehát a műanyagok kopogósan kemények, nincs bőrkormány, egyszerű, például nem lehet kinyitni a hátsó oldalablakot, csak kitámasztani lehet, ami azt gondolom, hogy egy kompromisszum, amit ugye be kell vállalni az embernek. Teherautós a hátsó ajtó, már mint a csomagtérnek az ajtó, mert két felé nyílik, két szárnyú, ilyen aszimmetrikusan osztott. Ez abból a szempontból jó, hogyha kis helyen van, akkor könnyebb kinyitni, mint egy nagy csapóajtót, meg nem is veri bele az ember a fejét, hogyha mondjuk rakodik, ami egy magas embernél ez fontos. Olcsók a kárpitok, egyszerű, izzasztó szövet van rajta az üléseken. Ezzel együtt azt gondolom, hogy aki az említett dolgokat elfogadja, mindenképpen jól fog ezzel az autóval járni.
Miklós, milyen volt vezetni? Tehát a vezető ülésben mennyire élhető ez az autó?
hogy a Dacia a többi modellre is jellemző, hogy a románok úgy faragják a futóművet például, hogy bár baromi egyszerű a konstrukció, mert elő megfelszon hátul sima csatolt lengőkar, de a rossz utakra hangolják, ami azt jelenti, hogy nagyon lágyan, finoman fut át az autó rossz utakon, sokkal jobban, mint a mai átlag autók zöme. Elég ballonos a kereke, tehát ez is hozzájárul persze ahhoz. Ennek egy ára van, hogy amikor az ember mondjuk kicsit megrángatja a kormányt, hogy viselkedik kanyarokban, vagy hogy viselkedne, akkor érzi, hogy nagyon dől a karosszéria. Ezzel együtt, ugye ez rögtön ebből kiindulva nem fog nagy tempóval belemenni egy kanyarba. Természetesen itt ez persze opcionális, de ebben az autóban volt kitörésgátló, ami nem is drága, tehát 100 000 forint alatti összegből lehet venni hozzá. Az mindig megfogja úgy, hogy nem lesz belőle baj, de ez egy olyan kompromisszum, amit azt gondolom, hogy mindenki vállal szívesen, hiszen itt nem is versenyzésről van szó ez az autó. Ugye szóba kerül, a kormány egy kicsit túlátételezett, több mint 3 fordulatos, ezzel együtt azt hiszem, hogy erre sem nagyon lehet panasz, annyit meg kell szokni, hogy többet kell tekerni, mint egy átlagos autót, amely már inkább a 2,5-3 fordulat közötti kormány az a jellemző. Fékjei teljesen rendben vannak, kilátni is jól lett belőle, ugye a magas építés eleve magasan ül az ember, a tükrei hát egy kicsit lehetnének nagyobbak, de talán elviselhetők, de egyébként előre és hátra is nagyon jól ki lehet látni. A beszállás pedig értelemszerűen a hátsó sorban a tolóajtók, elég széles tolóajtók, ennek köszönhetően nagyon jó a beszállási kényelem, a rakodás a csomagtartóba pedig első rangú.
Mennyire könnyen, mennyire gyorsan lehet váltani teherautóból mondjuk családi autóra, hiszen általában ugye megszokott az, hogy nagyon sok családban ugyanaz az autó szolgál családi autóként is, amelyikkel mondjuk dolgozik a családfő vagy mondjuk a család egyáltalán. Mennyire gyorsan lehet ezt váltani?
Ez jó is, hogy rákérdeztél, mert talán ez az egyetlen olyan pont, amit én módosítottam volna, vagy hát ami nekem nem annyira tetszett, hogy nagyon könnyű hátsülést lehajtani, ugye egy kart meghúz az ember, egyharmad, kétharmad arányban van osztva az ülés, meghúzod a kart, lehajtod a támlát, és puff, már döntheted is előre, csak hogy itt megáll a tudomány, mert hogy nem lehet kivenni a hátsülést, és ez persze konkurenseknél is jellemző ez, hogy amikor már személyautó kivitelt választ az ember, tehát van benne hátsülés, azt nem lehet kivenni, de én azt gondolom, hogy ez nem lenne egy rossz megoldás, hogy ez mégis lehetne, mert hogyha itt benne van az ülés, az rengeteg helyet azért elvesz, főleg, hogyha föl van támaszva ugye hátsó, az első ülések mögé, emiatt azért korlátozottak a lehetőség, de ha mondjuk egy kocka valami hasább formájú testet akar, mondjuk az ember egy hűtőgépet vagy mosógépet akar berakni, ez nem lényeges, mert azért elég hosszú így is az a tér, amit kapunk. Ez olyan szempontból lehet praktikus, hogyha ezt ki lehetne venni, hogyha még hosszabb, keskenyebb tárgyak vannak. Mondjuk egy biciklit úgy betenni, hogy nem kell kivenni a kerekét, ez szerintem sokaknak jó lenne, vagy sokan vágynának erre.
Mikor szerinted az ára elég jó ahhoz, hogy azt a fajta fenntartást, ami általában Magyarországon a Dacia-kkal szemben megvan, azt le tudja küzdeni?
Én azt hiszem, hogy igen, mert ugye itt most 2,5 millió forintról beszélünk, hogyha klímás változatot akarunk, az 1.6-os benzinmotor, akkor már 3 milliónál járunk, tehát mindenki. Az alapmodell, ez például nem lehet klímát rendelni, ami gondolom azért találta ki a gyár, hogy inkább a magas a felszereltségféle terék, de nem nagy az árdifferenciát, tehát én azt mondom, hogy ez belefér. És ez mivel, hogy ma nincs családi autó ilyen árért, ez eldönti a kérdést egyrésztről, másrésztről azt hiszem, hogy a Dacia az elmúlt időszakban elég jól bizonyította, hogy nem gyárt ócska rossz autókat, és azon kívül a 3 év vagy 100 000 kilométer garanciát, vagy plusz lehet még 5 év garanciát is kiegészítésképpen venni, illetve karbantartást is lehet vásárolni, tehát hogy ne kelljen a karbantartásra se költeni a későbbiekben. Én azt hiszem, hogy ezek olyan meggyőző érvek, amik, hogyha az ember elfogadja azokat a kompromisszumot, meg kell kötni, tetszik neki az autó, és akkor elégedett lesz vele, és nem lesznek rossz érzései.
Egyébként ugye veled sokszor szoktunk beszélgetni itt a Tempóban az új autópiacról. Ez mennyire pezsgő, mennyire dinamikusan fejlődő, vagy egyáltalán mennyire élő autóosztály, autókategória?
Ugye az egyterűekről beszélünk, maradjunk annyiban, hogy ez mondjuk, hogy egyterű még akkor is, hogyha valójában ez egy furgon. A Logi az nem ment olyan nagyon jól az elején, de talán ebben része volt annak, hogy még piacon volt a Logi bevezetésekor a Logannak a 7-üléses MCV változata. Most viszont, hogyha valaki, ugye ez nincs 7-üléses kivitelben, tehát ez itt szóba sem jön a 7-ülés, de szerintem ez a terület ez jól megy, És itt az a másik fontos szempont, hogy talán aki ilyen autót választ, az nem, annak nem számít a presztízs, nem számít az, hogy ennek az autónak az elején az majd Dacia, mert azért azt tudjuk, hogy a Dusternél ugye az ár megint csak az vitte az egészet, hogy beültek az emberek. A Logannál és a Sandero-nál volt problémája Dacia-nak ebből, én azt hiszem, hogy most már ott sincsen, de ennél a típusnál meg szerintem aztán végképp nem számít az, hogy mondjuk nem Nissannak, vagy Fordnak, vagy Peugeotnak, vagy Citroennek hívják. Úgyhogy én azt hiszem, hogy ha a piacon ez az SUV kategória, vagy szabadidőautó egyterű kategória, ez megy, innentől kezdve szerintem a Dacia-nak is jó esélyi vannak.
Ezzel véget ért a Tempó, az Inforádió autós magazinja. Találkozunk egy hét múlva, kedden este 6:30. Ne feledjék, mindenkit hazavárnak. Búcsúzik a műsorvezető, Lavai Richárd. Viszonthallásra, minden jót!